Pusztafalú. Pusztafalú Borsodabói Zemplén megyében, az egykori Abói vármegye délkeleti felén, a Felsőhegy közben található. A 250 lelkes kistelepülés ahhoz a néhány faluból álló nyelvjárás szigethez tartozik, amely a keleti palóc és az észak-keleti nyelvjárási régió közé ékelődve az úgynevezett Abói őző nyelvjárás szigetet alkotja. Az Árpád-kori eredetű, Füzér környéki településcsoport legjellemzőbb sajátossága a hangsúlytalan őzés. Ez különbözik a délalföldi, például szegedi őzéstől. Itt ugyanis elsősorban a hangsúlytalan, azaz második vagy harmadik szótagban a zárt ö hanghelyén labiális, ajakkerekítéses ő hangot ejtenek. Például lehetött, megyök, teszök. A nyelvjáráscsoport másik kiemelt sajátossága az, hogy például látja, tudja, mondja helyett, azt mondják, hogy láti, tudi, mondi. Azaz a ja igerag i változatát használják. Ugyanezt többes számban is alkalmazzák, például tuditok. A jelenség feltehetően a nézi, eszi, teszi ige alakok mintájára alakult ki. Ezen kívül a gyerekek nyelvében is megfigyelhető. A pusztafaluban használt abaúi nyelvjárás szigetben ezen kívül számos szomszédos nyelvjárásra jellemző jelenség található meg. Például a keleti palóc nyelvjárásból származó szóvégi ú-ű nyíltabb ejtése, ocsú helyett ocsó, gyűrű helyett gyűrő, vagy gyűszű helyett gyűsző. Az észak-keleti nyelvjárásból átvett jelenség például a tehen, vereb, level típusú egyalakú tövek használata. Az említett sajátosságok és néhány jellemző tájszó alapján érdekes következtetést tehetünk. Úgy tűnik, hogy az abaúi nyelvjárásziget a magyar nyelvterület peremvidékén elhelyezkedő, hasonló nyelvjárási sajátosságokat mutató szigetekkel lehet szorosabb nyelvföldrajzi kapcsolatban. Ilyen nyelvjárás szigetek például a Pozsony megyei Szenckörnyéki, Dél-Dunántúli és Szlavóniai, illetve a Székelyföld udvarhelyszéki. Az egymástól több száz kilométeres távolságban felbukkanó hasonló nyelvjárási sajátosságok nem alakulhattak ki egymástól független módon. Ezek a hasonlóságok csak település és népiség történeti kapcsolatokkal magyarázhatóak. Benkő Lóránt szerint ezek a nyelvjárás szigetek nagy valószínűséggel az Árpád-korban határőrzet céljából zajló telepítések során keletkeztek. Pusztafalú ugyanakkor mégsem Árpád-kori eredetű település. Kései 1389-es említése és korábbi neve Újfalú erre utal. Lakossága viszont minden bizonnyal a környező településekről származhatott, és így tovább örökítette a terület nyelvjárását. Az abaúi csoport falvai vélhetően a Lengyelország irányába tartó útvonal védelmét látták el. Régen ez a nyelvjárási terület feltehetően kiterjedt a Hernád völgyére is. Máig azonban csak azok a hegyközi falvak őrizték meg a századokkal korábbi archaikus nyelvjárási sajátosságokat, amelyek évszázadokig elzártságban éltek. Ilyen volt például Pusztafalú. E település elzártságát a trianoni határ meghúzása tovább növelte. A falu határának 60%-át elcsatolták. Benne a Zempléni hegység legnagyobb tavával, az Izratóval. Miután egyre nehezebbé vált a megélhetés, megindult az elvándorlás, amely oda vezetett, hogy ma már a korábbi felére csökkent a falu lakosainak száma. Az elzártság ugyanakkor hozzájárult ahhoz, hogy a hagyományos népi kultúra és a nyelvjárás tovább élhessen, késletetve ezzel a negatív változási folyamatot. Az abaúi őző nyelvjáráscsoport területén az 1950-es években végeztek adatgyűjtést a magyar nyelvjárások atlaszagyűjtői. A kiválasztott három kutatópont közül kettő, Pusztafalú és Bózsva, a mai országhatáron belül található. Egy pedig, Nagyszalánc, Szlovákia területére esik. Utóbbiban ma már 10% alatti a magyar lakosság aránya. Az MTA ELTE geolingvisztikai kutatócsoportjában 2007 óta folyik nyelvjárási követéses vizsgálat. Ehhez kapcsolódóan az egyetem oktatói és hallgatói a fél évszázaddal korábbi gyűjtés megismétlését végzik a magyar nyelvterület mintegy 200 kutatópontján, köztük Pusztafaluban is. A vizsgálat keretében az 50-es évek óta bekövetkezett változásokat mérik fel. A gyűjtés megerősíti azt az általános tapasztalatot, hogy a releváns nyelvjárási sajátosságok többnyire csak az idősebb korosztály beszédében lehetőek fel, eltűnésük folyamatosan zajlik. A most következő interjú abból a 2011. októberi gyűjtőútnak az eredményeiből került ki, amely az ELTE magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, dialektológiai, korábban nyelvtörténeti és nyelvjárástani tanszékének szervezésében a 70-es évektől folyó nyelvjárás gyűjtések sorába illeszkedik. Van múltad. A most következő adatközlő neve Csók István, pusztafalui lakos. A beszélgetést készítette Bárt János, vágta Kenyeres Balázs.
Csók István 1925. február 15-én születtem, úgyhogy Idestobar úrnak a 87. évvel járok már. Egyedül lélek, az asszony már meghalt 2006. december 6-án. Meghalt szegény.
És mivel foglalkozott? Mi volt a munkája?
Hát én kérem szépen, a mezőgazdaságban dolgoztam egész életem keresztül, már kiskorotom fogva apám mellett voltam, mert négyen voltunk testvérek. Már kettő meghalt. Az egyik 2005-ben, vagy így oldal, hogy a Zoltán Jászentendrárban volt körzeti orvos. 75 éves korában meghalt, mert ilyen szívposzorulésre megműtötték, mert ugye már beteg volt, már nem tudott fölmenni a felső terembe, ahol laktak. Ugye meg kellett neki állni, hát így a debreceni klinikán meg is műtötték őtet. És akkor aztán hát volt neki két fia, és még meg is van a Tibi, meg a másik, hogy ő hívják már. De mindegy. Az egyik építész ez, aki idén Hevesen lakik, Heves városban, a községben, nem tudom. A másik meg Debrecenben van a klinikán, vagyis a tanári karban van, fizikai, meg kémiai tanár, ilyesmi.
Minket nagyon érdekelne ez, hogy régen, ha így a mezőgazdaságban dolgoztak, hogy zajlott a mindennapi munka. Én azt szeretném megkérdezni, ja, hogy amikor például gyerek volt, vagy még olyan ifjú, fiatal ember,
hát,
akkor
szépen,
hogy zajlott egy napja?
Ezt az egész életet én már átéltem kiskoromtól fogva, gyerekkoromtól fogva, mert nagyon szegénység volt akkoriban, még 1925-ben, meg utána években, ugye. Én 1931-ben voltam első osztályos tanuló. Hát, mink anyám nyakamba akasztotta a tarisnyát, vászontarisnyát, rajta a palacáblát, palavesző rá volt nekem szorítva, és akkor meg egy könyvet. Egy könyv volt az első osztályban, csupán. És akkor mentem, habár sírva mentem, mert ugye nem tudtam még, hogy hova menjek, ugye. Sírva mentem, anyám nyugatott engem, azt, hogy ne sírjak, jó lesz ott helyem. Hát azt elmentem, aztán úgyhogy hát azért megszoktam. Másodosztályos koromban kaptam egy könyvet, ilyen mesekönyvet, az volt, az kapott meg engem az olvasásra, megszerettem az olvasást, hogy benne volt egy mese, hogy a Muci Mókus fönn volt a fán, és akkor ott rapogtatta a magyaró héjat, és alatta meg a róka ott figyelte. Ez engem nagyon érdekült, és utána meg már ugye már megszerettem a könyvet, akkor utána már harmadosztályos koromban már jobban többet adtak, mint természetrajzot, földrajzot, aztán ilyesmit. Szerettem a történelmet is már nagyobb idősebb koromban, mert hatodosztályt végeztünk akkor, elemi hatodosztály, nem általános iskola volt, elemi ilyen egyházi iskola volt, református tisztelendő volt, ellenőrizte idét, mert Vitányi volt a tanítóm.
Szigorúak voltak a tanítók?
Hát elég szigorúak bizony. Kaptunk, mint körmös is, meg hát mi a fiatalok, vagyis a legények, vagy az iskolások, a fiat, az ifjúság az üzét kapott, a popsira üzét, botot, magyarófa bottal, ki, hogy érdemelte meg. A lányok meg a körmös kaptak, így kellett tartani, akkor párcával ráütöttek nekik. Bizony, ez így volt. De olyan csak, aki nem tudta leckét, mert mind délig voltunk, ha bár egész napos volt az iskola, de délig ilyen izét kérdezettől tanítom, amit meg kellett tanulni, utána meg már este, vagyis a délutáni napon pedig a szorzótáblát tanították állandóan. Kellett fújni egyszerre, egy egyszerkettő, kettő, kétszerkettő, három, vagy így szó-sorba. Úgyhogy hát így volt az iskolába.
És akkor nyáron például, amikor nem volt iskola, akkor befogták a mezei munkákba a gyerekeket is a szülők? Mondjuk aratáskor kellett menni a szülőkkel?
Ó, bizony. Kellett bizony.
Mit kellett csinálni a gyereknek az aratáskor?
Hát mindjárt nem is arattunk, hanem a marhával jártunk, vagyis a tehenekkel, mert háztai volt, ugye nem úgy, mint a szövetközetben, hogy sok állat volt, hanem nekünk volt három darab jószágunk, két tehén, meg egy bornyú. Úgyhogy amikor már megelőzik a tehenek, akkor már a bornyút fölnőtt, akkor azt eladtuk.
És a gyerekek vitték ki a legeltetni?
Persze, mi jártunk, persze. Kihajtottuk, hát már reggel 9 órától, vagy hamarabb is már fölkértött az apám, hogy kérj fel, fiam, mert már hajtani kellene, de én igen álmos voltam. Hát azt mondja, majd oda ki a legelő, majd kihazod magadat. Azt mondja, hát aztán, mikor már kimentünk, akkor már nem volt kezdünk aludni, mert ugye ott már többen voltak ilyen kis 10 éven fölüliek, még az iskolában nem jártak, ugye addig voltunk ottan. És akkor aztán már barátkoztunk ottan. Meg mindent beszélgettünk, ugye.
Játékokra emlékszik még, amiket játszottak?
Hát, emlékszök. A lányok ezek a kockák, ilyen jégkockák, vagy mit tudom, ilyen volt, és akkor azra játszottak. Mind meg, nem is tudom, ilyen izével tekésztünk, vagy hogy úgy ráütöttünk, és akkor ment, hogy mit illen, milyen messzire el tudja elütni, tudja. Hát így volt. De aztán azt akarom mondani, hogy a lányok meg kockáztak, tehát 5 kocka volt, azt föl kellett nekik venni, úgyhogy 1, 2, 3, 4-et, úgyhogy felhajintott, azt be kellett esni a markába, és akkor mikor már meg mind az 5-öt föltötte, fölkapta, akkor az nyert. Volt, aki meg nem tudta fölkapni, mert ügyetlenebb volt, vagy mit tudom én, és akkor az már, szóval az már vesztett. Hát így volt.
És amikor nagyobbak lettek, hogyan ismerkedtek a fiúk meg a lányok, hogy milyen bálak voltak, vagy milyen események, amikor lehetett a lányokkal találkozni?
Ezt tudja, ez hogy mondjam, tömérmetesek voltak a fiúk is, meg a lányok is. Tudja, minden vasárnap este a bót előtt volt egy ilyen kis térség, ott táncoltak a lányok.
Kína szabadban?
Kína szabadban, persze. Hát ma vasárnap délután meg összefogózkodtak a lányok, akkor sok lány volt, volt 30-40 lány, vagy volt ilyen kisebb lányok, akkor fiatalabbak, akkor voltak idősek, akkor még volt egy, aki már félre akar menni, az megint külön csoportban voltak. És akkor így aztán, hát, muzsikáltak, mert volt ilyen harmonika, azt az öreg ember, aki igen tudott muzsikálni ezen harmonikán. Akkor még volt népi zenekar, ilyen mind a kettő primás volt, akkor volt egy Risi nevezetű cigány, az volt a kontrás. Akkor volt még egy cimbalmas is, és akkor az meg, de ez már olyan bálva volt, ugye, mert cimbalmas nem lehetett ott a izényleg, ott csak muzikás, harmonikás volt, abba a izé előtt, a bót előtt, ahol táncolok a lányok. Hát aztán, tudja, úgy volt, hogy mikor már, hát lány még a legény összement, hát, hát ott szórakozott is, amikor tánc közben, vagy kedvelte, akkor úgy volt, hogy hát nem ismert ránézni, hiába szerette, de titokba szerette, csak nem tudta azt úgy venni, hogy hát ő szereti, tudja. És a beszéd közben úgy, hogy mi az egyik, és szólt a másik a lányhoz, és akkor így megtudták egymásnak a jól összetudtak beszélgetni, de nehezen sokáig ment ez így, szóval nem csak úgy, hogy mindjárt rámenjünk, és akkor mind a mai világban, ugye, hogy hát ez már csapni való dolog, ami ma...
Akkor még rádiót nem is nagyon hallgattak, ugye, mondjuk a 40-es években. Volt egyáltalán rádió? Olyan 30-as, rádió, 40-es években?
Rádió csak akkor volt, mikor emlékszök rá, mikor már a magyarok átlépték a Kárpátokot, megrohanták a izék. Szeptember 30-án volt, mikor a németek lengerelték a lengyeleket, tudja. Mi gyűjtünk haza, apámmal kaszáltunk, már ugye későre jött, az idő már alkonyodott, bealkonyodott, akkor aztán megálltunk a bót előtt, hát a bóta volt egy néprádió. Ki volt éve az ablakba, és akkor aztán hallgattuk. Arról tudom, hogy akkor volt június 22-én, azt hiszem, akkor aztán 38-ban, vagy mikor, vagy 40-ben velet, hogy mikor átmennek a németek megtámadni a izét, lengyeleket. Akkor a magyarok is szövetkeztek, emlékszem rá, hogy június 22-én már mondta a rádió, hogy átlépték a magyar határt a magyarok. Úgyhogy hát akkor volt rádió, még nekünk nem volt.
Maguknál mikor volt először rádió?
Ó, hát mikor, hát megint késő már, mikor a villany bevezették, tudja.
50-es évek?
Igen. 60-as évek elején, mert a villanyt azt hiszem, hogy 62-nek a tavaszán, vagy őszén csinálták itt a ízét, az oszlopokon is akkor volt.
Aztán a televízió az meg még később, gondolom.
A televízió már nem olyan sokára volt. 67-ben már volt televíziónk, azt hiszem.
Nézték, amikor volt a Holdra szállás például? Emlékszik arra?
Emlékszik, hogy nem emlékeznék. Emlékszik. Ó, hát utána aztán már jött minden folyamatosan az események forogtak egymás után már.
Összejártak akkor még többen is, hogy nézzék a tévét, amikor először volt, egy csodájára jártak.
Jó, bizony, hát nálunk a testvéremnek a fia, a Zoli most már, ő is már talán ilyen 60 is körül, vagy 50 lehet. Az még kisgyerek volt, és akkor mikor elhozta az anyja nálunk, ott fölmódunk a lakásba, hát azt mondja, mikor már megjelent az a macska, akkor azt mondja, hogy még akkor alig tudod beszélni, hogy ott mondta ki elsőnek, mikor meglátta a macska, kiszavízi, jó, azt mondja. Bizony, úgyhogy így volt, bizony. Nyáron mezítláv jártunk a tarlóba, a marha után. Úgyhogy bizony, mikor mentünk, hát, mert a tarló az ugye, mikor már leharadt kaszával, hát akkor még olyan megerősödik a tarló, és akkor sokszor belement azt a lábunkba.
Megböki az ember.
Bizony. Anyám aztán üttem azon, fiam már miért sántított. Hát mondok, a talló beleütött a lábamba. Akkor feküdtek le, azt mondja, tartsol a lábad, és kivette nekem tővel.
Hogy jutottak el ide a hírek, ilyen távoli, kicsi faluba? Hogy az előbb mondta, hogy a háború híre a néprádióból. Akkor is olvasott újságot, amikor 10 éves volt, vagy 20 éves? Jöttek ide az újságok, vagy valaki
az újságot
kis bíró
már...
mondta el? Vagy hogy jutott el ide,
hát
valami hír?
Apám valamikor... Gizbírót, akkor gizdobolták, tudja, dobolta. Már van is egy film róla, azt hiszem, hogy hogy is lámpa gyújtás. Az a címe a filmnek. Ott rajta van, mert az apám is dobolott a templom mellett, mondja a híreket. Úgyhogy így volt.
Akkor olyan falusi híreket mondta el, vagy az országos?
Falusi híreket. Hát,
azt mondta el, hogy mikor lesz
persze,
vásár,
igen,
vagy
igen,
valami?
Igen, persze, persze. Ilyesmit mondod. Szóval az országos híreket az mindenki a újságból, vagy nem tudom én, honnan szerezte az országos híreket. Ha például én már ilyen három éves koromban emlékszem, hogy apának járt a Szabad Szó. Ez ilyen paraszt újság volt, és már képek is voltak rajta, és én azt mindig nézőgettem, mert olvasni még akkor nem tudtam, nézőgettem is. Azért érdekelt, hogy milyen képek vannak benne. Mert apám három, vagy négy évig volt oroszfogságban, hadifogságban. Mikor már támadás volt, hát nem is izéltek puskával, nem lőttek semmit. Mert egybe bekerítették az oroszok, egy nagy csomó magyar izét bevittek, elfogták őket. Úgyhogy négy évig volt ott az orosz fogságban, és állandóan szöktek onnan. Ugye volt egy erdélyi bánfi, akkor meg egy nagy nevezetű, akkor meg volt egy újhelyi ember, és kőműves volt, és akkor volt a szakmája, hogy szöktek mindig, hogy ne kerüljenek oda a izébe, ahol a foglyok voltak, ugye, házasszám. Úgyhogy elmentek egyszer egy tanyára, hát befogta őket az úr, vagy a gazda, hogy no, gyertek, azt mondja, a kaptok krumplit főve, de ellátnak benneteket, azt mondja, fogjatok szecskát vágni a jóságnak. Hát aztán, hát jó volna, azt mondja, voltak ott többen ezek a foglyok. És akkor, hol a szecskavágó? Hát hoz nekik ilyen faragót. És akkor tőkére kell rakni, és úgy vágták össze a szalmát, vagy a szénát. No, nem is, ott jól laktak. Kiöntötte nekik a főt krumplit a hizére, az asztalra, meghávozták, megetik, továbbálltak. Mert hát ugye nem volt neki, nagyon izé volt akkor a parasztjágottan, még a gazdálkodók is ilyen régi módi izével gazdálkodtak. Jóságot tartottak, az igaz. Akkor aztán, mikor elkerült egy Iziben, mert Moszkvában volt, hát elkerült egy ilyen paphoz, és akkor el kellett nekünk menni a templomba ezeknek a foglyoknak. Hát aztán elmentek, hát ők reformátusok voltak, azok meg oroszok, nem tudom, hogy hívják ezt, vallás, görögkatolikus, vagy mit tudom én. És akkor aztán mindenki letérdelt ott a pap elő, vagyis az úr aztán a templomba. Hát apám meg reformátusok, nem tudom mit csinálni. Hát ők álltak. A pap meg beszél nekik, hogy alles, ilyesmit mondott, meg hogy hívják, hogy ilyen latin nevek, vagy mit tudom én. És akkor azt mondta apámba, hát Ferenc, nem bánom, akar, hogy lesz, de valahogy csak lesz. Azt mondja, mert azt mondta, hogy alles. Hát valahogy csak legyünk, azt mondja, majd csak lesz valahogy. Hát.
Mikor jöttek haza?
Ó, apám, még mikor a kommunizmus ott dúlt már, akkor többen ezek a foglyok, magyar foglyok is átálltak a kommunistákhoz. Lenin meg az volt ott a főnök.
Ez még az első háborúban volt?
Az első világháború, persze. Ott volt. És akkor aztán...
És az apát nem sorozták be a másodikba is?
Nem, apám nem volt már akkor már. Mikor volt a második világháború, akkor már ki volt. Még mikor hazajöttek, tudja? Itt, mert azt mondták, mert ott olyan messzi távol voltak egymást a városok, hogy 100 kilométert ment a vonat Moszkvába, Tver városába, azt akkor azt mondták mindenki, apám is mondta, hogy arra menjünk haza, mert nap lesz arra, hogy nyugodnak, mert arra van Magyarország. Nem tudtak úgy tájékozódni. Hát azt átértek az Kárpátokon, hát így még besorozták őket a vörösök katonának, hogy be kellett állni. Hát ő valahol tízével volt itt valami őrt csinálni. Nem tudom, ez a községet, hogy hívják. Itt a határ Gömör megyenek a szélén. Ott voltak.
Akkor csehek ellen, vagy a csehszlovákok ellen kellett a vörös hadsereg?
Persze, mert így ütek, hogy csehek is be tudja, amikor a vörös hadsereg felállt. Hát olvastam is róla, úgyhogy most már tudom, hogy volt akkor. És akkor aztán, na amikor megszűnt ez a cselköt kiverték, már Kassán is voltak a kommunisták, és akkor aztán ott megy a Kumbéla is Kassán, mikor bementek a Kassára. Hát azt, ott akkor azt apám már megnősült 1919-ben. 19-ben elvette anyámot, ő 4 évvel fiatalabb volt anyám, mert apám meg 1893-ban született, anyám meg 1897, no. Úgyhogy utána lett 2 gyerekük, egy lány volt, meg egy fiú, mert anyámnak 6 gyereket nemzett.
És mind busztafalúiak voltak egyébként, az egész család? Ide valósiak voltak? Az anyja is?
Persze, busztafalúiak voltak. Apám izébe született Amerikába, Boyce-nak hívták, fiú, azt mondom, meg az izé is, a húga, Lerzi néni is.
És visszajöttek? Kimentek és visszajöttek?
Persze, a Csókatyus, hát aztán valamit szörtek ott össze, és hazajött a 2 gyerekkel. És akkor aztán...
És kint született?
Ott született, igen. A Lizi nénye is, Lizinek hívták, ott Amerikában, apám meg Boyce-nak, vagy mit tudom, így tudom. És akkor aztán, mikor már hazajutok, akkor, ja, az előbb itt el akarom mondani, hogy volt nekik, anyámnak 6 gyereke született, 1920-ban meg 21-ben, és akkor a lány az olyan szép lány volt, szép kislány 4 éves korában meghalt. Torokdíjban elvitte őket, mind a kettőt, a fiút is, majdnem 1 héten ez egyik meghalt, de igen, sajnáltam, nem. Mert mindig az szólt, már tudott beszélni, 4 éves korában az, kedves Málli anyám, hogy vagy? Mikor aztán elkezdett táncolni, ruhája, szép ruhája volt, és akkor aztán azt mondja, mindjárt, hogy milyen szépen tudok táncolni. Anyám igen kedvelte. A fiú már mondjuk meghalt a jány 1 héten, a másik 2 hétre rá a fiú is meghalt, Torokgyíkba. Ez olyan izé volt, úgyhogy hát meghaltak. Utána születtem én 1925-ben, az Imre 27-ben, a Zoli, az orvos, az 31-ben született, akkor aztán a Mariska meg már később lány volt aztán, ő 38-ban, 11 évvel, vagy 13 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy így volt.
És itt mióta lakik ebben a házban?
Itt, ez én 1953-tól. Akkor
épül,
igen, mink. De akkor még nem volt ilyen cément, ilyen háború után ugye közvetlenül nem volt ilyen. Hát a fundamentumot csak kővel rakták be. Uh-huh. Úgyhogy bizony kezd már szakadozni. Úgyhogy hát a fiaim már elmentek máshova. Az egyik orosz iskánban oda nősült, másik Pekpálházánál. Ők már nem jönnek ide vissza. Hát el akarják adni a lakást, hogy mit tudom, ha én meghalok. És az utános nem tudom, hogy mi lesz vele, mi lesz a sorsa. ennek.
És a bácsi most mivel foglalja el magát?
Hát én olvasok. Itt könyveket olvasok. Van itt egy könyvtáros, a Tibi a szomszéd. Hát ő kiszöri nekem, mert nem akar, milyen könyvet olvasok el, hanem Móris, vagyis a Móra kiadótól, ami az a Pesét, azt szeretem, mert az olyan parasztos, vagy mit tudom, a régi történelmi időkből való könyvek. Úgyhogy már szeretem, például olvastam Mikszáj Kálmának a Török hódoltságból írt természetrajzát, vagy történelmét. Ugyan szeretem, hogy a török hódoltság az borzasztó nagy időt akkor időben. Szegény emberek lakták, kunyhóban laktak, föld alatti kunyhóban laktak. Akkor, mert a jobbágy el volt a nyomva annak idején. Különösen ez a becsár, katolizmus, érted? A pápa meg a király, az ausztriai király, azok nyomták el magyarokat mindig. És azt mondtam ebből az egészből, hogy az osztrák monarchia alatt is királyok voltak, úgyhogy a magyar nép az a történelem során mindenki elnyomta. Elnyomta először a törökök, ugye Mohácsnál milyen harc volt. Mert megizélték őket, becsarták őket a kelepcébe, ezek bementek, és utána meg már hátulról meg bekerítettük őket. És így, hogy meg semmisült ott minden. Magyarok vesztettek, és a király meg bele rohant, és cselepatak belepult. Hanyat vágott a lova, mert akkor nagy zápor volt, akkor délután is, akkor belepult. A második Lajos király, mert így tudom a történelemből.
Ha nem olvas, még el szokott járni itthonról valahol?
Én nem szoktam eljárni.
Isten tiszteletre még eljár?
Hát akkor eljártam, de most már nem, mert múlt éve, szeptember 20-án egy combnyaktörésre mentem. Úgyhogy 52 napig voltam a kórházban, úgyhogy a jobb lábam itten beígélt, nem tudom, milyen vasat tettek idebe. Úgyhogy azóta nem tudok járni, már mondjuk hosszan nem tudok járni.
De régen hanem mindig járt Isten tiszteletre?
Persze jártam, jártam.
Elhangzott, van múltad. Csók Istvánnal Bárt János beszélgetett.